mert kiszabadítottál fogságomból, van három kívánságot, kisgazdám.
Hú, akkor érjük utol az, nem is, inkább legyen 3,8%-os, vagy nem, legyen kerek a szám.
Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező varázsszőnyeges utazás, a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Millás reggeli.
Kiengedjük a szellemet a palackból.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatóink! 8 óra 11 perc van, folytatódik a Millás reggeli műsor folyama a rendkívül jókedvű Ács Gáborral.
És Mihálovics András. Tényleg rendkívül jól szórakozok akkor, amikor nagyjából ugyanabban a pillanatban villan föl a TJ Gabin for President, és a Ács Gábort avonnal távolítsák el a keverőpulttól üzenet így egymás mellett. Pedig igazából én nem tettem semmit, szólt egy kiváló zene, ami egyébként tudok még...
Rap Napoletano, yeah! Mi most pörög ugye valami szerb-belga együttes, kérdezi a hallgató. Aztán DJ Gabin for President, Dr. Répa, nagyon jó a Kalifornia, most jöhetnek az egy órásra futó zenék ebben a szürke időben, kiváló hangulatot teremtenek. Haladak, détalul távolítsák el Ács. Ácsot a keverőpulttól. Tegnap itt még elnéztük a szuperpárosnak, de ezzel a maival végleg elrúgta a pöttyöst. De mit kellett a tegnapi zenei kínálatomban elnézni?
De várjál, tudod, mi lesz még? Nem hiszed el. Tegnap élcelődtem Alice Cooperen, meg a nagy öregeken, meg mostam őket össze. Erre tudod, mit dobott föl a gép?
Na mit?
Hát egy új Alice Coopert, ahol ő vokálozik egy de régi kiváló zenét.
Az, hogy a gép feldobta, nem biztos, hogy bekerül az adásba,
de,
ugye?
De azt gondoltam, hogy ez már... Tehát ilyet, ezt nem lehet kihagyni. Tehát ilyen engedelmeskedek, megadom magam, úgyhogy lesz Alice Cooper is, ahogy a Black Keys-hez állt be vokálozni, egy új dal egyébként, úgyhogy... Jöhet ő is, úgyhogy akár. Kíváncsiak vagyunk rá.
A Komiádi úszod előtt befelé eléggé lelassult a haladás, és hát itt is a California Love feldolgozásáit jár pont nagyon jó, írja a hallgató.
Van úgyhogy... annak egy mashup verziója, egy, ha valaki tudja, mire célzok, csak azt sem merem túlságosan gyakran lehet, de majd azért elő fog kerülni.
0630-as 698-098-0 jöhetnek az üzenetek.
Szeretnénk exhumálni magunkat, szuterén jogunk.
Millás reggeli.
No kérem szépen, akkor hát egy kicsit a korrupcióról azért kell beszélnünk, kinek fáj egészen pontosan. A Portfólió hasábjain jelent meg erről egy elemzés, a szerzője pedig Martin József Péter, a Transparency International Magyarország ügyvezető igazgatója, aki a vonal túlsó végén kicsit bővebben kifejti majd a témát reményeink szerint. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt, sziasztok!
Mielőtt belevágnánk ebbe a dologba, megjelent a tanulmány, és már kórusban jött a kritika, hogy külföldi megrendelésre készül ez a dolog. Szerintem sokan nem tudják, hogy működik a Transparency International. Egy kicsit mutasd már be a szervezetet, illetve azt is, hogy ki hozta létre, mi a célja, miből működtök, tegyük ezt rendbe, mielőtt majd megint mi is megkapjuk üzenőfalunkon azt, amit nem szeretnénk megkapni.
Jó, hát akkor kezdjük távolról. Tehát a Transparency International a világ legnagyobb korrupció elleni szervezete, több mint 100 országban vagyunk jelen. Egyébként egy nagyon decentralizált szervezetről van szó, tehát üzleti hasonlattal azt mondanám, hogy inkább egy franchise ez, mint egy multinacionális vállalat. Tehát van ugyan egy berlini titkárságunk, központunk, de ennek a központnak a napi tevékenységben nincs túlságosan sok szerepe. alapvetően koordinatív munkát végez, de azért abban a szempontból lényeges tevékenység zajlik ott is, hogy mondjuk például bizonyos kutatási termékeket ott állít elő a Transparency International.
Tehát a nagy vihart, ez a nagy vihart kavart korrupciós jelentések listáknak, például a módszertanát, az kiállítja össze, meg az akkor a világon, gondolom, egységes mindenhol. Ezt kifelügyeli, hogy működik, mert ugye igen, ezt nem látják kívülről sokan, illetve fel ezzel kapcsolatosan kérdéseket.
Mondjuk egyébként, minden évben elmondjuk sokszor, és most is sokszor elmondtam, és most is elmondom majd mindjárt, de ezt minden évben elmondjuk, ugye, hogy ezt mi készen kapjuk a berlini központtól, azt úgy hívják, hogy titkárság, és a korrupcióérzékelési indexet, amiről tehát ugye szó van, ezt a berlini titkárság kutatói állítják elő. Egyébként 30 éve, tehát ez nem egy új dolog, ez már bőven volt korrupcióérzékelési index, amikor a NER még sehol se volt, úgyhogy a mindenféle összeesküvés elmélet, hogy ezt csak azért találtuk ki, hogy nem tudom én a kormánynak hát rosszat tegyünk, ez ugye nyilvánvaló butaság, tehát most nem sajnos nem nagyon lehet itt most már ennél szofisztikáltabb szavakat használni, ennél erősebbeket lehetne, de...
Rádióképtelen tudna lenni.
Igen, az meg rádióképtelen, így van, tehát attól tartózkodom, de ugye 30 éve működik ez az index, 30 éve minden évben a Transparency International globális szervezete, tehát maga ez a titkárság, ez nyilvánosságra hozza. 2012-ben volt némi módszertani újítás, de 2012 után is, és 2012 előtt is az adatok azok egyébként összevethetőek voltak. Ugye ez a nagy képet mutatja, tehát a korrupciós nagy képet mutatja, szakértők és üzletemberek érzékelése alapján, és fontos az, hogy alapvetően a közszektor korrupciós fertőzöttségét méri.
Hogy lehet tehát mérni ezt az egészet, tekintve, hogy hát a korrupció ez egy látens dolog? Nyilván igen, két ember arra igyekszik, hogy amikor átadás, átvétel van, akkor annak ne nagyon legyen tanúja. És sem az egyik, sem a másik nem érdekelt abban, hogy ezt nyilvánosságra hozza, hogy korrumpál, illetve korrumpálódik.
Igen, ez egy nagyon fontos felvetés, és ugye ez a másik dolog, amiben hát mondjuk úgy, hogy legalábbis csúsztat, de hát megint lehetne erősebb szót használni a kormány propaganda és annak a kormányzati csatlós intézetek és úgynevezett médiumok. Tehát ugye nem arról van szó, hogy itt a Transparency International kitalált volna valami indexet, és nem azt kell használni, hanem valami olyat, amit meg más talált ki, hanem pont arról van szó, hogy a korrupciót, mint olyat, pontosan azért, amit kérdeztél, egész pontosan nem lehet megmérni soha. Tehát ez lehetetlen. Tehát nem lehet úgy megmérni, ahogy a GDP-t megméri a statisztikai hivatal, vagy az inflációt megméri, vagy a költségvetési hiány megméri. Tehát azok ugye a kemény gazdasági mutatók. Ez egy puha mutató, ugye ennek komoly irodalma van már, mint magának a módszertannak is, ugye proxikkal szoktuk, tehát közelítő értékekkel lehet mérni a korrupciót, és több módon lehet közelítő értékekkel mérni, de sosem lesz ez egész pontos, tehát sosem nem tudjuk úgy meghatározni, egy számba sűríteni, hogy csak az van, és punktum, vita nincs, annyi a korrupció. Tehát több típusú korrupciómérés lehetséges, például mondjuk, hogyha azt nézzük meg, hogy mondjuk egy országban a közbeszerzéseket kik nyerik meg, és mondjuk mekkora az egy ajánlatos beszerzéseknek, tehát ahol nincs verseny, azoknak a beszerzéseknek az aránya, az például egy módszer. Ezt meg lehet viszonylag exaktul határozni, de az ugye csak a közbeszerzésre vonatkozik. Ugye a magyar eset is mutatja, hogy a közbeszerzés az nagyon fontos, talán az egyik legfontosabb korrupciós csatorna, de nem az egyetlen. Na most ez a korrupcióérzékelési index, ez egy átfogóbb mutató, tehát ez a teljes közszektort hivatott lefedni, és ezt úgy éri el, hogy szakértőket kérdez meg arról, hogy ők mit látnak a saját területükön, mit látnak, hol vannak a gócpontok a közszektor működésében, mint a korrupciós gócpontok. És ezt úgy csinálja meg a Transparency International berlini központja, hogy 10 már meglévő felmérést, kutatást vesz alapul, és a 10-ből aggregálja, a 10-ből összesíti a mutatókat, és így jön ki a korrupcióérzékelés index. A 10 felmérést azt ugye viszonylag jó nevű szervezetek és intézetek készítik, úgy, mint a Világbank, vagy a Világgazdasági Fórum, ugye, amely a davoszi találkozókat is szervezi, vagy a Bertelsmann Alapítvány, vagy az Economist Intelligence Unit, ugye, ami az Economistnak a kutatóintézete, vagy a Freedom House, tehát ezekből jön, ezeknek az adataiból, már meglévő adataiból jön össze a korrupció érzékelési index. De ez minden országra így van. Tehát minden ország ide azt a metodológiát alkalmazza.
Igen. Két felvetés. Ez az érzékelés, ez az, hogy öregapám, hallott-e már korrupcióról? Igen, fiam. Tehát ilyesmi jellegű, vagy mert mindenki hallott már korrupcióról, hogy meg volt, aki találkozott vele, nyilván, sőt, talán mindenki Magyarországon, hogy így érzékelteti a másik fél, hogy ha egy kicsit megolajozod a dolgot, akkor el lesznek intézve azok, amiket te szeretnél. Tehát ilyesmire kell gondolni egészen konkrétan, vagy ennél azért tudományosabb ez a mérés?
Nem, hát nyilván nem, tehát hogy ez nem egy ilyen, hogy akkor most hallottál-e korrupcióról, igen, nem, hanem ennél sokkal mélyebb, tehát ugye az adott területen lévő, adott területen dolgozó szakértőket kérdeznek meg arról, hogy mondjuk milyen problémákat lát a közbeszerzésben. Okay. És akkor a közbeszerzésről aggregálják az adatokat.
Oké,
okay. Tehát, hogy ez... Tehát azért kérdezem meg a szakértőt. Van olyan is, hogy lakossági felmérés, amire egyébként a kormány sajátos módon szokott hivatkozni, de ott is nagyon rossz a helyzet, egyébként majd átérhetünk arra is, de az is percepció, de ez ugye ezeket szakértői értékelések.
Igen.
És ez úgy percepció, hogy közben, hogy mondjam, vannak benne nyilvánvalóan ugye kemény mutatókon alapuló elemzések is, tehát szakértői vélemények összegzése zajlik.
Furkos bot a Transparency International? Tehát aki működteti, elként használja ezt a mutatót, hogy küzdjön a korrupció ellen, vagy ez csak egy indikátor, hogy a döntéshozók le tudják vonni, ha éppen akarják, a szükséges következtetéseket?
Tehát még egyszer mondom, ez az indikátor, és nyilván megvannak ennek a maga korlátai, ez világos, ezt mindenki tudja, nem csak ennek vannak meg a korlátai, hanem az összes többi korrupciómérési indikátornak is megvannak a korlátai, azért, amit az elején elmondtam, nem tudjuk egész pontosan exaktul megmérni, ez lehetetlen. De természetesen ugye ez azért nem lehet furkos bot, mert 30 éve zajlik ez a felmérés, és a metodológia az ugyanaz mindegyik országra. Tehát, hogyha az egyiknél furkosbot, akkor a másiknál nem lehet furkosbot, vagy nem tudom. Szóval nem tudom, tényleg nem tudom, hogy áll ez össze, mert valószínűleg sehogy azoknak a fejébe, akik ezt terjesztenek mindenféle butaságot erről az indexről. De például ugye azt is terjesztik, hogy ugye támogatja a Transparency International-t, vagy az az ország, az jobb helyezést ér. Na most ez tényszerűen nem igaz. Tehát, hogyha megnézzük az elmúlt 10 év adatait, akkor Ausztrália, az Egyesült Királyság esetében, és egyébként az Egyesült Államok esetében is, most még a Trump előtti időszakról beszélek, romlottak ezeknek az országoknak a pontszámai az elmúlt 10 évben, miközben ezek az országok egyébként támogatták a Transparency International központját.
Tehát országok támogatnak, vagy civil szervezetek, vagy magánadományok, ez hogy működik?
Mindenféle. Tehát ugye egyrészt ugye a mi finanszírozásunk az teljesen más, mint magának a berlini központnak a finanszírozása, tehát a kettőnek nincs köze egymáshoz. Erre utaltam az elején, amikor azt mondtam, hogy úgy működünk, mint egy franchise. Uh-huh. Tehát mi nem kapunk semmilyen működési támogatást, de szó szerint értve nulla, zéro dollár, zéro euró működési támogatás.
Zéro hrivnya.
Zéro hrivnya, így van. Így van pontosan, a berlini központtól, hogy kik támogatják, ugye természetesen ez minden tökéletesen nyilvános. A berlini központot igen támogatják egyébként kormányok is, tehát például a holland kormány, a brit kormány, korábban az amerikai kormány is, de egyébként messze nem az amerikai a legnagyobb rész ebben. Vannak üzleti támogatók is, vannak magánadományok is, és hát vannak ugye ezek a nagy magánalapítványok, tudom, ezek a legnagyobbak, de még mielőtt erre esetleg valaki rávágná, hogy Soros, akkor erre meg azt tudom mondani, hogy a Transparency International Magyarország, tehát a magyar tagozat tavaly óta zéro, azaz zéro támogatást kap a nyílt társadalmi intézettől, hiszen az kivonult Európából. Ez ugyanúgy igaz a berlini központra is, de korábban sem, a mi finanszírozásunkban korábban sem volt a nyílt társadalmi intézetnek az részaránya 15-20%-nál több, 20%-nál soha nem haladta meg. A berlini központnál ez még alacsonyabb, ott az 5%-ot sem haladta meg.
Sajnos
tehát
nagyon
ugye ez egy ilyen divers, hát így működnek az NGO-k, tehát ugye ez egy ilyen divers finanszírozási struktúra. Ugye nyilván, akik ilyen parancsuralmi üzemmódban működnek, és ugye akiknek ilyen az önkényuralom, meg a nem tudom, a központosított akarat van a fejükben folyamatosan, azok folyamatosan ugye azt gondolják, hogy egy ember dönt mindenről, ugye, mert igen, hát valószínűleg az ő világukban így van. Tehát, de ugye ez nem így van, tehát itt ugye ez egy sokszereplős játék, a finanszírozás is sokszereplős.
Igen, na, és akkor most elérkeztünk ahhoz a ponthoz, ami miatt hívtunk, csak ugye nem lehet értelmezni a beszélgetést kérdések tisztázása nélkül. Ez pedig ez a dolgozatod volt, ugye egy kicsit ráfűződve az Acemoglu-nak a meglátása, ugye Nobel-díjas közgazdászról van szó, és azt a tézist boncolgatja ő, hogy az állami intézményrendszer és a gazdasági fejlődés összefügg, tehát, hogyha jól működik az állam, akkor jól működik az ország, és prosperál a gazdaság. Egy kicsit megnézted, hogy mi a helyzet a magyar állam működésével, és ezen keresztül a magyar gazdaság működésével, és egész érdekes történet jött ki, jelesül, hogy a Covid óta gyakorlatilag megállíthatatlanul romlik a gazdasági teljesítménye az országnak, és a korrupciós helyzet is. De miért feltártad-e ezeket az okokat, mozgatórugókat?
Igen, tehát ugye a cikkemnek a főállítása az az, és itt ugye kölcsönvettem Acemoglutól ezt a hasonlatot, hogy ördögi versus angyali körök, ugye ördögi kör az ő értelmezésében, amikor az úgynevezett kirekesztő intézmények, azok hát a javakat alapvetően az elit számára alokálják, osztják el, és ezen keresztül ugye hát romlik az üzleti környezet, mert kiszámíthatatlanná válik az üzleti környezet, romlik a gazdasági teljesítmény, ez dezintegrálja a társadalmat, és ez tovább erősíti a korrupciót, és ez tulajdonképpen egy ilyen ördögi kör. És a cikkemnek a fő állítása az az, hogy Magyarország az elmúlt években, az elmúlt pár évben mondjuk úgy, hogy a Covid óta egy ilyen ördögi körbe került, mert egyre romlik a jogállamisági teljesítmény, a korrupciós teljesítmény, mármint hogy egyre nagyobb a korrupció, illetve a másik oldalon pedig a gazdasági teljesítmény.
Na de várjál, hát én ezt azért nem értem, mert közben meg a kormánynak kétség kívül és elvitathatatlanul vannak korrupció ellenes eredményei. Mondok egy példát, eltűnt a magyar rendszerből a hálapénz, ami elég komoly összegeket emésztett fel, és ugye aki most megpróbálja a forgalmi engedélyben csúsztatott pénzzel megúszni a rendőrségi büntetést, annak sincs nagyon sok esélye. Tehát, hogy ez nekem így elsőre furcsának tűnik.
Szerintem azért, hogy mondjam, elég hamar föl lehet oldani ezt a látszólagos ellentmondást. Tehát ugye nyilván nem vitatja senki, mi se vitatjuk, a jelentésünkben is benne van, én is minden alkalommal elmondom, hogy a kormány az úgynevezett kis vagy utcai korrupció tekintetében ért el eredményeket, ez vitathatatlan, akár a rendőrök vesztegetésére gondolunk, akár a hálapénzre gondolunk, de még hogy tovább menjek, mondjuk például még az adóbevételek beszedésében is vannak eredmények. A probléma az nem ez, a probléma az az, hogy ahogy szintén már nagyon-nagyon régen mondjuk, ugye a magyar államot foglyul ejtették. Az intézményrendszer alapvetően nem a közjót képviseli, hanem részérdekeket, magánérdekeket képvisel. Ezt ugye honnan tudjuk? Ezt onnan tudjuk, hogy bizonyos törvényeket bizonyos szereplőkre írnak ki, vagy például onnan tudjuk, hogy a közbeszerzések azok továbbra is ugye alapvetően egy szűk belső körhöz kerülnek, ideértve az uniós pénzeket is már, ameddig jöttek, ugye most nem jönnek már.
Akkor megint vitatkoznék egy kicsit. Ide kerülnek ez a szűk körhöz, mert van egy politikai döntés a nemzeti tőkés osztály felépítéséről. Ezek a pénzek ide kerülnek, ezek az emberek beruházást csinálnak ebből, GDP-t termelnek. Ez is egy érdekes elegy, szerintem.
Így van, pontosan, és pont erről szól a cikkem, csak az előbb a gondolatmenetet már nem tudtam befejezni, de most igyekszem, hogy ugye a NER ilyen szempontból hát legalábbis két részre, NER-es időszak két részre tagolható. Az egyik az ugye ez a 2013-tól a Covidig tartó időszak, és arra abszolút igaz volt az, amit mondtál, különösen a múlt évtized második felére, hogy tudnilik, elég komoly beruházási tevékenység is volt. Ezt egyébként az irodalom ismeri, ezt a jelenséget, ez a korrupciónak az úgynevezett olajozó hatása. Ez ugye hogy áll elő? Ez úgy áll elő, hogy például a túlárazásokon keresztül, így a legegyszerűbb megérteni, tehát mondjuk 100-ba kerül a stadion, túlárazzák 110-re, az a 10-es korrupciós járadék az megjelenik a beruházási statisztikákban is, és végső soron megjelenik ugye a növekedési statisztikákban is. Tehát ez sokáig így volt. Vagy mondjuk mondok egy másik példát, ugye Magyarországon az államnak, ugye államkapitalizmusról beszélünk, mert nagyon nagy az államnak a szerepe, a közvetlen gazdaságfejlesztésre fordított összeg az konkrétan az OECD átlagnak a kétszerese. Ugye ezeket számos kutatás, illetve tényfeltáró cikk, elemzés mutatja, hogy ezeknek a nagy részét azért ugye a kormány közeli vállalatok, cégek, oligarchák kapják. Na most ezek ugye akkor még állami pénzek, ameddig ők megkapják, viszont utána, amikor ők ezeket újra befektetik, ezek már magánpénzekben jelentkeznek. Tehát működött egy jó ideig ez a bizonyos olajozó hatás, ha úgy tetszik, akkor a tranzakciós költségek a haveri kör számára azok csökkentek, és ez valóban pörgette a gazdaságot. És ezért 2013 és mondjuk 2020-21 között egy ambivalens teljesítményt látunk a magyar gazdaságban. Az alap makromutatók azok rendben voltak, ideértve egyébként a beruházási rátát is. Az más kérdés, hogy a mélyben a strukturális problémákat még akkor sem sikerült megoldani. Na most a Covid óta viszont meredeken romlik a helyzet, és sajnos most már az alapvető mutatók sem jók. Mondok pár illusztrációt erre vonatkozóan. Az egyik például ugye a legevidensebb ugye a GDP per fő mutató, ott Magyarország az EU-s tagállamok közül hátulról a negyedik, a nemzeti jövedelem, illetve a tényleges lakossági fogyasztásban de facto az utolsók vagyunk az egész Európai Unióban, a termelékenységünk az OECD átlag felét alig haladja meg, és ezzel az Európai Uniós országok közül hátulról a másodikok vagyunk. Tehát mindez azt mutatja, és akkor még nem beszéltem arról, hogy mondjuk a forint árfolyam az 50%-ot romlott nagyjából 10 év alatt, de az egy picit uh-huh. más tészta, de ezek az előbbiek, tehát amik a gazdasági jövedelmeket és a gazdaság szerkezetére utalnak, illetve hatékonyságát írják le, ezek egyértelműen azt mutatják, hogy nagyon komoly probléma van az állami gazdaság irányítás terén. És hát ugye a probléma az, amit mi már nagyon régóta azonosítottunk, és amit ebben a cikkben is felelvenítettem, hogy ugye az intézményrendszer az, hogy Acsemoglu szavajárását vagy kifejezését idézzem, amiből ugye könyveket is írt, tehát nem befogadó módon működnek, nem a közérdeket tartják szem előtt, hanem bizonyos részérdekeket. Ugye ez a magyar haveri államkapitalizmusban ennek a viszonylag szűk, oligarchikus haveri körnek az érdeke. Ennélkül ugyanis nem történhetett volna meg az, hogy annyira gazdagodnak, amennyire.
Oké, egy kérdés a végére, mert az üzenőfalon eluralkodott ez a dolog, hogy mi van külföldön. Mert hogy írja a Németországba dolgozó hallgató, hogy Németország indexe is komoly romlást mutatott, erről valaki írt egy egész konkrét példát, hogy ott sem ad számlát a takarítónő, jönnek az, hogy az osztrákoknál mindent a Strabag nyer, jött egy olyan, hogy mit szólsz Trump ötletéhez, hogy megszüntetni az amerikaiak büntethetőségét külföldi korrupció esetében, tehát hogy ez egy furcsa reakció egy ilyen rossz folyamatnak a feltárására, hogy akkor azzal védekezünk magunk számára, hogy lehet külföldön sincs kolbászból a kerítés.
De hát ott általános romlás van a számok alapján, elég sok helyen, nem?
Mármint, hogy hol van általános romlás?
Korrupció érzékelése indexben, tehát hogyha elég sok
ország van. Ja, igen, tehát az Európai Unió belül, igen, tehát a most, hogyha az elmúlt egy évet nézzük, akkor Finnországot és Szlovéniát leszámítva mindenki más rontott, tehát ez is mutatja, így van. És hogyha az elmúlt 12 évet nézzük, akkor is az országok többségében romlott. Tehát az index ezt visszatükrözi, hogy van romlás a nyugati országokban is. De azért érdemes különbséget tenni. Szóval ugye ez a másik ilyen toposz, hogy hát mindenhol van korrupció, hát akkor mi is itt a látnivaló. Szóval, tehát, de ugye hát nyilvánvalóan ez sem így van, mert egyrészt ugye hogyha Nyugat-Európában azért korrupciós eset napvilágra kerül, akkor azért alapvetően annak van következménye. Büntetőjogi következménye is, és politikai következménye is. Magyarországon nagyon kevés olyan esetről tudunk párról, de nagyon kevés olyanról, amikor büntetőjogi következménye lett a korrupciónak, legalábbis ezeknek a fehér galléros korrupciós eseteknek. Most nem a kis korrupcióról beszélek, nem a kis csalásokról, hanem a nagy csalásokról. A másik pedig az, hogy alapvetően azért a nyugati gazdaságok az én ismereteim szerint még mindig alapvetően piaci alapon működnek, tehát az államnak a szerepe, az állam részrehajlásának a szerepe azért lényegesen kisebb, mint Magyarországon. Tehát az, hogy egész szektorokat lehet mondjuk 35 évre koncesszióba adni úgy, hogy teljesen kiiktatják a versenyt, vagy mondjuk, hogy vegyük az ingatlan, most friss példákat mondok, ugye az ingatlan ügyleteket, itt a Dürerkert, meg Budapart, meg egyéb ingatlan fejlesztéseket, amikor ugye az állam előre elkötelezi magát a magánbefektetőnél, hogy ő majd megveszi ezeket az épületeket. Ez is ugye tulajdonképpen a versenynek, a piacnak a teljes kiiktatása. Tehát amikor intézményekről beszélünk, akkor nem a szürke hivatalokról beszélünk, hanem azokról a szabályokról, amelyek ugye egy liberális piacgazdaságban alapvetően a tiszta versenyt mozdítják elő, hát nálunk meg nem.
Uh-huh. Oké. Okay. Jó, hát akkor befejezzük a beszélgetést, más nem tettünk, mert az idő letelt, még ezer kérdésünk van, de majd folytatjuk egy másik alkalommal. Nagyon szépen köszönjük!
Rendben, köszönöm szépen!
Szervusz, minden jót! Marti József Péterrel, a Transparency International Magyarország ügyvezető igazgatójával beszélgettünk, kinek fáj tulajdonképpen a korrupció, ez volt a témánk.
Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De, egy aranyköpés. Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
Földes László, ahogy jobban ismerik, és többen ismerik, talán a Hobó ma 80 esztendős, tekintve, hogy 1945. február 13-án született. Na, hogy tőle választottunk aranyköpést, mely így hangzik, bolond lett a bölcsből, most a hazug az igaz, tenni kéne valami jót, hogy találhass vigaszt.
A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély, a sebről a váltó jut az eszedbe.
Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű, a Millás reggeli autóipari rovata. Hírek, eladások, új modellek, autós élet. Kressz!
Na, úgy indultál, mintha valami kommentált
fűznél. Igen, de nem kommentálok semmit.
Jó,
mert az előző...
Megkaptad.
Az előző beszélgetés egyikhoz érkezett, egyik üzenetet olvasnám fel, több mint 20 éve hallgatlak titeket. Nem gondoltam volna, hogy eljön az idő, mikor bevéditek a NER-t.
De a másik oldalról megkaptuk ugyanezt. Úgyhogy ilyen, amikor ennyire oldalak vannak, igen.
A közönség legyen kedves eldönteni, hogy kommunista vagy fasiszta beállítottságú a műsor. Köszönöm szépen. Ez persze csak így, mint irónia. Ne tessék komolyan elkezdeni írogatni a 0636-os 98-0-98-0, de elhatároztuk, hogy itt van a rovatgazda, hosszas külföldi kiküldetés után Trump barnára sűrve jelent meg, ezzel provokálva bennünket, úgyhogy most mi pedig kérdésekkel fogjuk provokálni Várkonyi Gábor autópiaci szakértőt. Szevasz!
Sziasztok! Kivételesen szabadságom voltam.
Jól megérdemel.
Hány hetet?
Csak egyet.
És, ja,
csak egyet.
De az odaút egy hétig tartott meg, de a visszaút.
De a vajas kenyértúrák azok szakmai.
Nem, azok szakmai.
Így van. Így egyszerű. Aha, jó, értem.
Amikor jó idő van, és kifekszem, és barnulok, akkor szabadságom vagyok.
De figyelj már ide, te is úgy vagy vele, mint én a szabadságaim, hogy te olyan helyekre, én olyan helyre megyek szabadságra, ahol nincs média, hiszen a médiában dolgozom, elegem van belőle, stb. Te meg olyan helyekre jársz, ahol nincsenek autók.
Hát voltak azért ott is.
Voltak?
Csak amin voltunk, ott éppen nem volt autó.
Na,
hát mert ez hajón voltunk.
Igen.
Vagy hát katamaránon.
No, figyelj!
Saját.
Az szép lenne. Megtudtam, mennyibe kerül egy ilyen ladik, majdnem leestem róla.
Bizony.
Nagyon kemény.
Melyik tenger?
Drágább, mint egy kombány.
Melyik tenger?
Karib.
Jó.
Drágább, mint egy kombány.
Hát sokkal.
Akkor azzal lehet jobban
csajozni.
Igen. Na, hogy is kössünk át ennél lényegesen komolyabb témára. Mi szerint elterjedt a világ sajtóban egy hír, és a te blogodon is lehet erről olvasni, hogy kínai lesz a világ legnagyobb autóipari vállalkozása?
Nem a legnagyobb, hanem hirtelen létre fog, úgy tűnik, hogy létre jöhet a világ top 10-es listáján egy következő kínai szereplő, mert hogy hát tulajdonképpen három nagy, kifejezetten állami, állami befolyásoltságú, állami tulajdonú és állami irányítású autógyártó van Kínában. A számtalan kínai autógyártó közül három olyan van, ami tényleg ennyire deklaráltan és egyértelműen a politika irányítása alatt áll. Aztán az összes többi is különböző formában, mert hogyha helyi tulajdont nézünk, vagy helyi kormányzati tulajdont nézünk, vagy vegyes vállalatokat nézünk, akkor egyébként tulajdonképpen mindenkibe, vagy minden cégbe valahogyan belefolyik természetesen a kínai politika is. De ez a három nagy, ez teljesen egyértelműen a kormányzat irányítása alá tartozik, és ebből a három nagyból kettő az úgy tűnik, hogy egyesülni fog, és erre a részvényárfolyamok
ez óhatatlanul szükség van, nem? Mert hogy átláthatatlan a márka. Szerintem, gondolom, mikor beléptek erre a piacra, úgy voltak vele a kínaiak, hogy világozzék el ezer világ, azt majd meglátjuk, melyik marad életben.
Hát
nem?
Eleve ugye az a kooperációs forma volt az, ami ugye évtizedeken keresztül egyrészt megtanította a kínaiakat mindenre, ami ebben az iparágban fontos, másrészt meg hát nem is volt ugye más forma, és az, hogy ki milyen partnert választott, az részben a piacra lépésének a sebességén múlott, tehát akik ugye először érkeztek Kínába, azok nem tudom, hogy mennyi piaci ismerettel, de azért mégiscsak tudtak válogatni abból, hogy kivel fognak együtt dolgozni. Ugye három nagyból egyébként a First Automotive Works, az FAW jelű autógyár, az ugye a két legfontosabb autóipari szereplővel, a Volkswagennel és a Toyotával csinált koprodukciót, és ők köszönik egyébként, tök jól vannak, tehát ott nincsen ilyen akvizíció vagy összeolvadásról szó. Ugyanakkor a Changan, illetve a Dongfeng, amiről hát annyiban hallhattak a magyar fogyasztók is, hogy a Dongfeng azért jelen van Magyarországon is már, igaz, hogy még nem annyira látható módon, de azért
mivel? Saját autóval?
Lehet ilyen autót kapni Magyarországon, igen.
Hol?
Hát ezt most nem fogom elmondani, hiszen reklámnak minősülne, de lehet.
Budapest. Az interneten? Nem láttam még ilyen szalont.
Van szalon, igen. Igen. Egy olyan szalonban, ahol egyébként más típusú autókat is forgalmaznak. Jó. Szóval van ilyen jellegű autógyár Magyarországon is, és ez a két autógyártó, ez viszont kifejezetten gyenge partnerekkel rendelkezik. Tehát itt Nissanról beszélünk, meg Hondáról, meg Citroen Peugeotról az egyik oldalon, és Fordról beszélünk, illetve Mazdáról a másik oldalon. És ezekről a márkákról nagyjából annyit kell tudni, hogy nem kifejezetten jól áll a szénájuk a kínai autópiacon, ahogy egyébként egyik nyugati autógyártónak sem.
Tehát akkor az nem idézőjeles gyenge márkák voltak. Aha, jó.
De egyébként ameddig nem volt ilyen helyzet a kínai autópiacon, akkor is egyébként gyenge márkáknak számítottak a kínai autópiacon. Uh-huh. Ezt fontos érteni. Tehát az, hogy most a Toyotánál vagy a Volkswagennél is látunk kemény mínuszokat a belső égésű autóknak az eladásaiban, azért az nagyrészt annak köszönhető, hogy hát egyszerűen hát egy helyzetváltozás állt elő.
Mondd már még egyszer, kik ők?
Dongfeng.
Dongfeng és Chang'an.
És ezen a néven árulják a
vet? Dongfeng néven van Magyarországon.
De nem akarnak valami, tehát hogy nekik ez oké a kínai néven nyomulás?
Mi nem DF?
Valami easter egg, vagy bármi nevet kitalálni? Vagy
valami. A FAV, az is jó.
Igen, de van a Great Wall Motors is.
Azok, ezt kérde, azt legalább úgy sejtett, hogy kínai, de legalább egy...
A Dongfeng-el sincs semmi baj.
Aha. Jó, akkor ez a három, az etimológia vicceskedést félretéve, ez mit tud piacilag? Tehát komoly kihívó lehet-e, ha ők egyesülnek, és nem lesz-e problémás ez az egyesület?
Ez a kettő. Kettő. Ugye, három nagy van, a háromból az FAV az 3 millió fölötti darabszámmal működik, és az alapvetően inkább belső piacra termel.
Na de a lényeg, milyen név alatt egyesülnek?
Még az sem biztos, hogy egyesülnek, de...
Az autóipart próbáljuk lángba borítani a kínaiakkal, az ások az jön le az egészből, hogy majd most Dongfeng néven fognak egyesülni, vagy Chang'an néven.
Dongfeng Chang'an.
Látom, Gábor elérte a foglalkozás a célját. Te vagy a legnagyobb troll a világon.
A lényeg, hogy mind a kettőnek egyébként van egy csomó almárkája, hogy ez Kínában lenni szokott, és kettő együtt összesen nagyjából egy 5 milliós outputra jutna, amivel rögtön előznék a GM-et.
Ezt ízlelgessünk. Mit szól ez Donald Trump?
Hát meglátjuk, hogy mit szól hozzá. Ugye...
De ez a kínai piac.
Nem, azért van export. Ebben azért rendesen van export is, és egyébként, ha már itt tartunk, utazgató, hogy a világban gyakorlatilag mindenhol azt tapasztalom, hogy ami nem első világbeli ország, ott azért nagyon keményen ott vannak már a kínaiak. Tehát akár, jó, Mexikó az ugye az egy más történet, azt most tegyük félre egy pillanatra, de akár Ázsiát néztük, akár Afrikát néztük, akár most éppen a Karibi térséget, mindenhol jelentős mennyiségű új kínai autót lehet látni az utakon, és látszik, hogy borzasztó pénzt tesznek abba, hogy terjeszkedjenek.
Azért egy hallgató lenyomott trollkodásba engem be kell, hogy vald.
No. Ezt majd a végén, mert most maradjunk a szakmaiság szűk mesdjéjén. Vannak-e, tényleg a végén majd elmondom, mert félrevinni a beszélgetést, vicces, de félrevinni a beszélgetést. Ha ők belépnek a piacra, oké, hogy 5 millió, de a darab nem minden.
Persze.
Mennyire vannak ők beágyazódva azokon a piacokon, amelyeken lehet jól pénzt keresni az autóval, és ebből a szempontból nem hülyeség a Gábornak ez a milyen néven alakul, mert talán ezzel a névvel, hogy Dongfeng, nem lehet leigázni a virágot.
Ez szerintem teljesen mindegy, hogy milyen név. Tehát ilyen szempontból ez nem számít. Az számít, hogy milyen csomagot tudnak összeállítani, meg az számít, hogy ki fog túlélni. És ilyen szempontból a konszolidációs fázisa a kínai autóiparnak az egy új lépcsőfokra ért, hogy így mondjam. Azt látjuk, hogy van milliónyi márka, azt látjuk, hogy van milliónyi kezdeményezés, azt látjuk, hogy van egy nagyon erősen növekedő New Energy Vehicle kategória. Ebben egyébként ez a két autógyártó nem volt kifejezetten kiemelkedő, tehát pont egy olyan piaci szegmensben kell erősíteniük, ahol egyébként történnek a dolgok, miközben ők inkább abban voltak eddig erősek, ami a hagyományos autógyártást jelentette, tehát ezért is kell egyesülniük, meg azért is, mert az kitapasztalható, kitapintható a kínai sajtónak a jelentéseiből, meg hát az egész mozgásából a kínai autóiparnak, hogy azért ott se az a hosszú távú cél, hogy ilyen fragmentált, sokfelé széteső autópiacot meg autóipart lássunk, hanem az, hogy legyen legalább 3-4 olyan ütőképes nagy, de lehet, hogy több, lehet, hogy 5 olyan ütőképes nagy kínai vállalat, amely globális szinten meg tudja határozni.
Kinek van erre esélye?
Hát a BYD az egyértelmű.
Igen.
Ugye ezzel, ezzel az egyesüléssel az tényleg megtörténik, akkor biztosan
ez, az új
ez
cég,
a szereplő
igen.
is, így van. És akkor vannak még a különböző kisebbek, amelyek a különböző kisebbek alatt azt értjük, hogy van ilyen 1 és 2 millió outputtal rendelkező
ezek a
cégből.
Kisebbek Kínában.
Igen, még egy jó pár. Tehát ha ezek is összeállnak, ugye itt marhánál mindegy, például a Chery, amiről beszéltünk. A Chery az egy nagyon erősen exportorientált vállalat, ami ugye szintén jelen van már Magyarországon. Ők biztosan benne vannak abban a 4-5-ben, ami erős. Ugye a SAIC például, ami ugye a Shanghai bázisú autógyártójuk. Tehát van itt még azért bőven...
De ezeknek a márkáknak van disztribúciós hálózata, felépített alkatrész utánpótlási rendszere, marketing kommunikációja, stb. Mert látod, meglepted az Ácsot, hogy itt a Dongfeng nem nagyon kommunikálnak.
Minden.
Miért vennénk Dongfeng autót, bármilyen jók is azok, ha nem tudjuk, hogy létezik?
Iszonyatosan... Nehezen lehet megítélni jelenleg egy európai szemszögből nézve, hogy ki az, aki mondjuk 5 év múlva egy komoly szereplő lesz, és ki az, aki el fog tűnni. De azért az körvonalazódik az erővonalak alapján, hogy ki az, akire számítani lehet. Az, hogy most mit látunk, meg hogy most milyen háttere van valaminek, egyáltalán mérvadó annak szempontja, uh-huh. hogy 5 év múlva ebben mi lesz. Az látszik, hogy rohamosan fejlődnek, és az is látszik, hogy még egyszer mondom, szerintem lesz 4-5-6 olyan komoly szereplő, aki globális értelemben nagy, tehát több milliós outputtal képes lesz jelen lenni a világ autópiacán. Nem feltétlenül egyébként az európai vagy az Egyesült Államokbeli piacokon, de mindenhol máshol meg igen, és mindenhol máshol van a nagyobb növekedési potenciál, ezt is érdemes hozzátenni. Azt még ilyen kis érdekes hírként bedobnám, hogy a kínai autóipari szereplők fizetési moráljáról volt egy kis megemlékezés egy gazdasági magazinban, és hát ebből egyébként lemérhető, hogy milyen áldászküzdelem van. Nagyjából az 5-6 hónapos átlagos fizetési határidővel dolgoznak. Mondjuk egy német autógyártó az 40 és 60 nap között működik. Itt most csak a kínai piacról beszélünk, tehát nem az európairól vagy a többiről, hanem kifejezetten a kínai piacon működő cégekről. És van nem egy olyan szereplő, aki megközelíti a 10-11 hónapot. És ezek az idők, ezek folyamatosan növekednek, tehát látszik, hogy van egy erős cashflow probléma az egész iparágban, mert egyszerűen egyik oldalról van egy durva innovációs kényszer, ami nagyon-nagyon drága. Másik oldalon meg van egy csomó olyan kisebb-nagyobb márka, amelynek az életképessége nem biztos, hogy biztosított. Tehát ha azok csődbe, tehát ha nagyok csődbe mennek, és egyébként rá tudják kényszeríteni ezeket a hosszú határidőket, akkor a kicsik, tehát a beszállítói oldal, az nagyon hát könnyen ki tud száradni, és az viszont rendszer szintű problémát is tud okozni.
Oké, megjött, akkor zárjuk a beszélgetést a hallgatói észrevételre, én már csak azt várom, kiderüljön, Várkonyi Gábor egy fizetett kínai kém, azért ekézi tendenciózusan az elektromos és azon belül is az autókat. Azért utazik ennyit, bár megélhetési forrása minimum erősen obskurus. Weboldala nincs, okostelefonja nincs, mint a kémeknek általában, és rengeteg a belsős infója, amiket az egója miatt nem mindig tud magában tartani. Szembesítsétek vele, lássuk, mit mond. De tényleg azért figyelj már ide, erre gondoltam, hogy egy kém beismerné, hogyha azt mondod, hogy figyelj, én tudom, van bizonyítékom, te kém vagy. És akkor nyilván, ha kém vagy, akkor azt mondod, hú, lebuktam.
És egy kém az mindig a saját nevén mutatkozna be, igen. mint a James Bond. Erre külön sorozat is van, érted?
Igen.
Hát maradjuk a közép-keleti kém szakmaiság átlátszó fedősztorikkal terhelt szűk mesdjéjén, folytatja a hallgató.
Az meg hogy... nekem szóló kritika, azt már azért nem függ, mert hogy...
De várj, most akkor kit védtünk be ezzel?
Szerintem a kínaiakat.
Most Soros Bérenc vagy Neres? Ebben most mi jött ki?
Ebben a sorrendben.
Egyszerre.
Az a biztos. Hát gondold
kettős ügynök. Na, tessék.
És
hát eljutottunk ide.
Nem én akartam kimondani.
75-75% arányban.
Oké, okay, köszönjük szépen. Ez volt már az autós rovat Várkonyi Gáborral. Kitartást tudtunk fizetni legalább.
Sziasztok.
Most leparkolunk, de jövő héten megint indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában. Futómű. Élet 4 keréken.
No, Czoller Andi jön a hírekkel, aztán pedig jövünk mi, de hogy mivel, azt már én el is felejtettem, pedig én csináltam az adást. Ja, hogy Elon, Szent Elon meg akarta venni Sam Altmannak a cégét, az OpenAI-t, és ebből lett valami kis Purparli, erről fogunk beszélgetni. Maradjatok velünk!